Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A Kincs kutatása alapján a válaszadó kétharmada szerint jó ötlet az iskolai mobilkorlátozás.
Elmondják azt, hogy most már a szünetekben nem a telefonjukat nyomkodják a gyerekek, hanem egymással játszanak, kártyáznak, a szünetben fociznak, sportolnak.
Gyermekrajzversennyel indul a Heimpál emlékév. 150 éve született a modern magyar gyermekgyógyászat megteremtője.
Nagyon korán felismerte azt, hogy a gyerekek védelme, gondozása és egészség megőrzése is nagyon fontos, nem csak a gyógyítása.
Összesen 500 óvodást támogat idén évkezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária.
Itt mindig konkrét segítségre kell gondolni, tehát olyan csomagokat állítanak össze a munkatársaink, amik valóban a legnagyobb támogatást és hiánypótlást jelentik a családoknak.
Nem csak az infláció rontott az elmúlt években a babaváró hitelvásárló erején.
A babaváró hitelt alapvetően az igénylők nagy része valamilyen formában ingatlan célra szokta elkölteni, és ott az elmúlt 6 évben azért az figyelhető meg, hogy jelentős volt az értékcsökkenés.
Az iskolai mobilmentesség tapasztalatairól készített felmérést a Kincs. A megkérdezettek kétharmada egyetért a korlátozással, és csak a válaszadók 15%-a nyilatkozott úgy, hogy szerinte a korlátozás nem volt jó ötlet. Az iskolai mobiltelefon használat visszaszorítását a gyermekes családok 72%-a, a kisgyermekes szülők 81% és az idősebbek 78%-a tartja jó döntésnek, ismertette Fűrész Tünde, a Kincs elnöke.
A Kopárja Intézetben a gyermekek lelki egészségvédelméről, a gyermek lélekvédelemről szóló konferencia zajlott, amelynek a nyitó beszédét Rétvári Bence miniszterhelyettes úr, illetve Kon Zsófia családokért felelős államtitkár asszony tartották meg. És ezt követték a szakmai előadások, amelyekben szó esett arról, hogy az egy éve az iskolákban bevezetett mobiltelefonkorlátozásnak mik a tapasztalatai, illetve ugye általában a gyermekek digitális védelméről is szó volt, valamint arról is, hogy a drog helyzet, a drogoknak a terjedése az hogyan befolyásolja a gyermekek lelki egészségét, illetve bejelentésre került, hogy elindul egy mentális pajzs program, amelynek a keretében országszerte megismerkedhetnek majd a fiatalok azokkal a lehetőségekkel, amelyek segítenek nekik abban, hogy a lelki egészségüket tudják fejleszteni, illetve védeni.
A Kopmária Intézet egy kutatást is végzett a mobilmentesség tapasztalatairól. A kutatáson belül melyek voltak a fókuszpontok?
Nyár folyamán megkérdeztük a felnőttkorú magyar lakosságot egy reprezentatív kutatás formájában, hogy mit gondolnak az iskolai mobilmentesség bevezetéséről, jó ötletnek tartották-e, és itt azt látjuk, hogy a nagy többség az jónak tartja ezt. Úgy általában 66% mondta azt, hogy ez helyes intézkedés volt, de a gyermekesek körében még nagyobb ez az arány, ott 10-ből 8 szülő azt mondja, hogy helyes döntés volt, hogy ez az iskolai mobiltelefon használat korlátozásra került.
Az egyik fontos érv volt a korlátozás mellett, hogy a közösségek újra összekovácsolódjanak egy kicsit az iskolákban is, hogy egymással foglalkozzanak a gyerekek a szünetekben, ne pedig a telefonjaikkal. Erre is rákérdeztek, hogy ez hogy alakult?
Azt látjuk, hogy a szülők szerint a valódi közösségek azok megerősödtek, és ezt ugye a pedagógusok tapasztalatai is megerősítik, hiszen elmondják azt, hogy most már a szünetekben nem a telefonjukat nyomkodják a gyerekek, hanem egymással játszanak, kártyáznak, a szünetben fociznak, sportolnak. Tehát ez a egy éve bevezetett mobilmentesség, amely egyébként már Európa nagyon sok országában megvalósul, ez biztosan a valódi közösségeket, az osztályközösségeket meg tudta erősíteni.
Vajon a gyerekek szabad idejére, az otthon töltött idejére milyen hatással lehet az, hogy az iskolában némileg akkor hozzászoknak ahhoz, hogy nincs mobiltelefon? Erre is kitértek?
Érdekes tapasztalata volt a kutatásnak, hogy a felnőtt válaszadóink azt mondták, hogy a szülőknek a példamutatása az nagyon fontos, az emberek 93%-a ezzel egyetértett, és 90% mondta azt, hogy fontos, hogy a szülők is tudatosabban álljanak ehhez a témához. Mindemellett viszont el kell mondani, hogy rákérdeztünk arra is, hogy ki mennyit használja mobiltelefonját naponta, és azért az látszódik, hogy a felnőtteknél 10-ből 3 ember az 4 óránál órát többet mobilozik egy napon belül, 30%-uk 2 és 3 órát, és leginkább az idősebb korosztály, akik ennél kevesebbet. Fontos azt is elmondani, hogy a fiataloknál, a 30 év alatti fiataloknál 10-ből 6 fiatal úgy nyilatkozott, hogy minden nap 4 óránál többet használja a mobiltelefonját.
Maguk a gyerekek mennyire voltak részesei ennek a kutatásnak?
Ez alapvetően a felnőtt korosztályban zajlott ez a kutatás. Nagyon izgalmas lenne megkérdezni a gyermekeket is arról, hogy hogyan élték meg ezt a mobilmentességet az iskolában. Én csak szülőként tudom azt mondani, úgy látom, hogy ez alapvetően pozitívan befolyásolta az iskolai életüket. És hát ugye számtalan kutatás, pszichológusok is megerősítik ezt, hogy a tanulásra kedvezően hat, hogyha a mobiltelefon igazából csak tanulási céllal tudják használni az iskolán belül.
Ugye minden kutatásnál fontos tényező az, hogy milyen iskolai végzettséggel rendelkezik a megkérdezett ember, hol lakik, főváros, kistelepülés. Hogyha ezeket a demográfiai vagy földrajzi adatokat nézzük, akkor találtak-e érdekes eredményekre?
Azt látjuk, hogy például a fővárosban élők 2-szer annyit mobiloznak, mint a falvakban, a vidéken élők, és hát nyilván a korosztály is nagyon sokat befolyásolja azt, hogy valaki mennyit használja az okos eszközét. Az, hogy mennyire tudatosak a szülők, illetve hogy mennyire van információjuk arról, hogy ez a mobilmentesség az iskolában hogy működik, ott egyébként leginkább a nagycsaládosok, illetve az egyedülálló szülők voltak a leginkább tájékozottak.
Abban is nagy a társadalmi vita, hogy mikor jusson először telefonhoz egy gyermek, illetve hogy egyáltalán milyen típusú mobileszközöket kapjon. Ezzel kapcsolatban mire jutott a kutatás?
Megkérdeztük ezt is, hogy a magyarok szerint melyik az az ideális életkor, amikor a gyermeknek már lehet telefont adni a kezébe, és itt a nagy többség az iskoláskort jelölte meg, tehát 10-ből 8-an azt mondják, hogy iskoláskor előtt semmiképpen se. 40% mondta azt, hogy 7 és 10 éves kor között, tehát az alsó tagozat alatt már lehet adni mobiltelefont a gyermeknek, további 40% pedig azt mondta, hogy ezután, és mindössze 3%-a volt a választó, olyan, aki azt mondta, hogy már 3 éves kor előtt sem olyan nagy baj, hogyha odaadják a telefont a gyermeknek, óvodáskorban pedig 17% az, aki úgy válaszolt, hogy szerintük ez nem probléma, ha már akkor is mobilozgat a gyermek.
Amikor bevezetésre került ez a tiltás az iskolákban, akkor sokakban megfogalmazódott az is, hogy majd elvisz a telefon, összetörik, probléma lesz vele, vagy majd nehezen lehet megoldani azt, hogy mondjuk az órai használatra visszakerüljön a gyerekekhez. Ezekre a várt nehézségekre rákérdezette ez a felmérés, és ha igen, akkor milyen válaszok születtek?
Mi felmérésünkben erről nem kérdeztük a válaszadókat, valószínűleg erről a pedagógusok tudnak beszélni, de személyes tapasztalatok alapján, illetve hallomásból, illetve sajtóhírekből én úgy látom, hogy ez igazából nem okozott komolyabb fennakadást. Eleve már nagyon sok olyan iskola volt, akik ezt a gyakorlatot követték, tehát ott nem is kellett semmi változtatni, akik pedig újként kerültek bele ebbe a rendszerbe, ott a legtöbb esetben tanítás előtt leadták a gyermekek a telefont, tanítás végén pedig visszakapták.
Vagyis akkor összegezve mondhatjuk azt, hogy bevált az intézkedés?
Összességében a mi kutatásunk, illetve a pedagógusoktól, a szülőktől hallottak alapján azt mondhatom, hogy ez az intézkedés bevált. Európa legtöbb országban egyébként már hasonló gyakorlatot követnek. A legtöbb szakértő is azt javasolja, hogy így működjön az iskola, hogy az okos eszközöket, a digitális eszközöket csak tanulási céllal használhassák a diákok. Én azt gondolom, hogy ennek hosszú távon is nagyon pozitív hatásai lehetnek a gyermekek lelki egészségére.
Alkóp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét, Fűrész Tündét hallották.
Családi hét.
150 éve született Heim Pál, a modern magyar gyermekgyógyászat megteremtőinek tiszteletére emlékén veszi kezdetét, amely egy gyerekek számára meghirdetett országos rajzversennyel indul, Én és az én doktornéném, doktorbácsim címmel. 4 korosztályban lehet nevezni, szeptember 30-a a határidő, a művek értékelésében Heim Pál unokája is részt vesz. A továbbiakról a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosát, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnökét, Nagy Anikót kérdeztem.
A 150 éve 1875. november 30-án született Hein Pál professzor úr, aki egy nagyon híres, nemzetközi hírű gyermekorvos volt. Úttörő szerepet töltött be a magyar gyermekgyógyászat fejlődésében. Ő volt az első hazai gyermekgondozó női képzés megalapítója. A gyermekápolás és a gyermekgondozás kiemelt szerepet kellett, hogy kapjon abban az időben, és ő nagyon korán felismerte azt, hogy a gyerekek védelme, gondozása és egészség megőrzése is nagyon fontos, nem csak a gyógyítása. Ő nagyon komoly szerepet játszott az Országos Stefánia Szövetségben, a gyermekvédelem egyik országos vezetője is volt, és nemzetközi hírű gyógyító szakember volt, aki nagyon sok új tudást, gyakorlati és elméleti tudást is adott át a kora orvosainak, és hagyott hátra a mai gyerekgyógyászok számára is. Ezért gondolta a Hein Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a Magyar Gyermekorvosok Társasága, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete, a Pécsi Gyermekklinika, a Pécsi Egyetem Gyermekklinikája és a Semmelweis Egyetem Gyermekklinikája, hogy ezt a gyógyító örökséget méltó módon egy 150 éves emlékév programsorozattal ünnepli.
Az emlékév kapcsán úgy fogalmaznak, hogy Hein Pál nem csak orvos volt, hanem példa, mérce és útmutató is.
Mert a mai modernkori gyerekgyógyászatnak az egyik megalapítója volt Hein Pál, azzal a kiemelkedő elméleti és gyakorlati érzékenységével és tudásával, ahogyan a gyerekek felé fordult. Többek között ő volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek gyógyítása az egy egészen különleges szakmai, tudást igénylő gyerekgyógyászati szakma, és számos olyan új elméleti közleménye is volt, amely a csecsemők kórélettanával kapcsolatos sajátosságokat ismertette a többi orvossal, nem csak a folyadék háztartás, a sóvíz háztartás, a hematológia területén, de a csecsemői táplálkozás területén is nagyon jelentős munkásságot és örökséget hagyott ránk. Ezen kívül az ő gyógyító öröksége tükröződött a Stefánia Szövetségben alkotott kiemelkedő munkásságában, ami a gyerekvédelem területére vonatkozott.
A Hein Pál 150 emlékév a gyógyító örökség mottót kapta. Mi mindent takar majd ez az emlékév? Milyen programok, milyen rendezvények, események lesznek majd?
Egy nagyon komoly szakmai programsorozatot takar elsősorban országosan a gyermekgyógyítással foglalkozó orvosok számára, és egy külön programsorozatot a csecsemő és gyermekápolók számára. Számtalan olyan szakmai konferenciát is tartalmaz ez a programsorozat, amely orvosoknak, ápolóknak szól, a helynővér képzés keretében is, illetve nagyon sok olyan program is várható, ami Hein Pál professzor urat és az ő munkásságát ismerteti meg a lakossággal, többek között a gyerekekkel is. A szakmai programsorozatok mellett tudományos emlékversenyt szervezzünk a most készülő szakorvosjelöltek és rezidensek számára, és a professzor úr munkásságát bemutató orvos szakmai konferenciák is lesznek ebben a programsorozatban. Emellett a Magyar Posta ZRT emlékbélyeget fog kibocsájtani Hein Pál professzor úr emlékére, és egy nagy emlékhangversenyt is szervezünk a Zeneakadémia november 29-én szombaton estére. Lesznek szoboravatások is a Semmelweis Egyetemen 28-án, a Hein Pál Országos Gyermekgyógyászat Intézetben november 29-én. A Gyermekgyógyászat című tudományos folyóirat külön számban fog emlékezni professzor úrról, és a lakosság számára is lesznek ismeretterjesztő programok, a gyerekek számára pedig egy országos gyermekrajzverseny került kiírásra, és a pályázati kiírás már megtalálható az elektronikus csatornákon. Óvodások, általános iskola alsó tagozatosok, felső tagozatosok és középiskolások jelentkezését és rajzait is várjuk ezen az országos pályázaton. Ebben a négy korosztályban hirdettük meg a rajzversenyt, az én és az én doktornénim doktorbácsim címmel. A pályázati felhívás célja, hogy a gyerekek rajzos formában be tudják mutatni azt, hogy mit jelent számukra a gyógyítás, a gyógyulás, milyen a kapcsolatuk a gyermekorvosukkal, és hogy hogyan segítenek a gyermekorvosok nekik egészségesnek maradni. Ebben a témában rajz, festmény, vegyes technikájú, kreatív megoldású alkotásokat is vár az országos zsűri. Szeptember 30-áig lehet benyújtani az óvodák és iskolák titkárságaira ezeket a rajzokat, és ők fogják továbbítani az országos döntőbe azokat a rajzokat, amelyeket ők kiválasztanak, és a meghirdetett intézetek alkotják majd az országos zsűrit, ahol nagy örömünkre Heimpál professzor úr unokája, Heim Zsuzsanna is elvállalta a megtisztelő felkérést, hogy a zsűri tagjaként részt vesz. A legjobb pályaművet a Heimpál Országos Gyerekgyógyászati Intézetbe juttatják el, majd az iskolák és az óvodák a kiírás szerint, és az ünnepélyes díjátadó gála november 29-én Budapesten lesz a születésnapi rendezvénysorozat részeként, úgyhogy bátorítunk minden gyereket arra, hogy vegyen részt a pályázaton, és nagyon várjuk a rajzaikat.
Minek köszönhető az, hogy a Heimpál gyermekkórház, ugye így országosan leginkább így ismert, valóban országos hírnévre tett szert?
A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 1907 óta foglalkozik gyermekvédelemmel, gyerekek gyógyításával, gondozásával, a gyerekvédelem, a gyerekgyógyítással kapcsolatos ismeretanyagok átadásával. Ez alatt az időszak alatt nagyon komoly fejlődésen is esett át a hazai gyerekgyógyászat is, és maga az intézet is. És ma a mai időszakra, mint országos intézet, 153 ambulancia, 31 fekvőbeteg osztály áll rendelkezésre ahhoz, hogy valóban európai szinten is híres és magas szintű ellátást tudjon nyújtani. Évente 500 ezer gyermeket gyógyítunk meg az intézetben, és számos olyan európai és világszakmai szervezetben, orvosi szervezetben vannak jelen a kollégák vezetőként, amelyek a mai modern gyermekgyógyászatot meghatározzák. Nagyon sok olyan újítás, innováció is van az intézetben, amely egyedülálló az országban, és Európa szerte is jelentős elismerést kap az itt folyó gyógyító munka.
A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosát, Nagy Anikót hallották.
Családi hét.
Összesen 500 óvodás támogat idén évkezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. A csomagok egy részét Kaposváron adták át. Déri Ágota kereste meg a segélyszervezet ügyvezető igazgatóját, Gáncs Kristófot.
Ez már a 9. év, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport közösen segíti az óvoda kezdésben a családokat. Itt mindig konkrét segítségre kell gondolni, tehát olyan csomagokat állítanak össze a munkatársaink, amik valóban a legnagyobb támogatást és hiánypótlást jelentik a családoknak. A csomagokban van ruha, van zokni, van cipő, tisztasági szerek, hiszen az óvoda kezdéshez ez mind szükséges, pláne ott, ahol esetleg több gyerek is megkezdi az évet. Nagyon komoly kihívás jelent egy családnak előterem mindent, ebben igyekszünk támogatni a rászorulókat évről évre. Ez egy országos program, az Ökumenikus Segélyszervezet az intézményei látókörében élő óvodásokat támogatja. Ezekben a napokban jutnak célba a csomagok, hiszen elindult az óvoda, ilyenkor van szükség erre a segítségre.
Miből finanszírozzák ezeknek a csomagoknak az összeállítását?
Minden ilyen segélyakció mögött egy összefogás van. Ebben az esetben ennek az összefogásnak a motorja most már 9. éve az E.ON Hungária csoport, akikkel egy stratégiai együttműködésünk van. Ők állnak mellettünk az iskolakezdés együtt segélyakcióban. Velük született meg 9 évvel ezelőtt az óvodakezdési segélyakciónk is, és hát ez az együttműködés ez messze túlmutat ezen a néhány napon vagy héten, hiszen most már nagyon sok éve egy szoros stratégiai partnerségben dolgozunk együtt, akár krízisek esetén, akár a mindennapi szegénység elleni küzdelemben, és ennek az együttműködésnek a egyik fő fókusza kezdettől fogva az a rászoruló gyerekeknek a támogatása a szegénység okozta hátrányok leküzdésében. Ennek egy nagyon látványos eleme ez az óvodakezdési program, de nem csak ilyenkor vagyunk ott a gyerekek mellett, hanem az év 365 napján.
Az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatóját, Gáncs Kristófot hallották.
Családi hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Szinte megfeleződött a babaváró hitelvásárló ereje az ingatlanpiacon azóta, hogy bevezették, derül ki a Bank 360 elemzéséből. A részletekről Díri Ágota kérdezte Vrazsovics Rita pénzügyi szakújságírót.
A babaváró hitelt még 2019-ben vezették be, akkor még 10 millió forint volt a legmagasabb összeg, amit fel lehetett venni. Ez ugye 2024 elején változott meg, amikor 11 millió forintra emelték fel a maximum felvehető hitelösszeget, viszont az elmúlt 6 évben az infláció mértéke ennél jóval nagyobb volt, illetve ahol igazán látszik a babaváró hitel vásárló erejének a csökkenése, az a lakáspiac. A babaváró hitelt alapvetően az igénylők nagy része valamilyen formában ingatlan célra szokta elkölteni, és ott az elmúlt 6 évben azért az figyelhető meg, hogy jelentős volt az értékcsökkenés, tehát gyakorlatilag a felére esett vissza a babaváró hitelnek az értéke a lakáspiacon.
Érdekes ebben például, hogy a négyzetméter árak hogyan változtak itt az elmúlt években.
A KSH adatai alapján még 2019-ben használt lakásoknál az átlagos négyzetméter ár 276 ezer forint volt. Ez 2025 első negyedévében már ugye 602 ezer forintra emelkedett, több mint a duplájára. Azt számoltak ki, hogy körülbelül hány négyzetméterre lenne elég átlagosan a babaváró hitelnek az összege. Amikor bevezették a babaváró hitelt, akkor körülbelül 36 négyzetméter használt ingatlan megvásárására lett volna elegendő a babaváró hitelnek az összege. Idén ez a szám pedig már csak 18 négyzetméter.
Viszont a hiteltörlesztő részlete a mostani többi hitelhez képest elég alacsony.
Így van, a maximális törlesztő részlet, amit enged a rendelet, ugye ez 50 ezer forint volt akkor, amikor bevezették, és ez azóta mindössze 1000 forinttal emelkedett, tehát most is a kamattámogatás időszakában 51 ezer forint lehet az a törlesztő részlet, amit a babaváró hitelre törleszthetnek az adósok. Ez ma már sokkal könnyebben kigazdálkodható, hogyha mondjuk egy átlagkeresettel számolunk, mint 6 évvel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy mondjuk ezen a hitelen felül akár másik lakáshitel törlesztő részlete is belefér a babaváró hitel törlesztése mellett. Mi alapvetően átlagkeresettel számoltunk, de azt érdemes figyelembe venni, hogy a medián kereset ugye ennél általában jóval alacsonyabb szokott lenni, tehát nyilván egy medianbérből élő munkavállalónak sokan nehezebb kigazdálkodni még ez az 51 ezer forintos törlesztő részletet is, mint annak, akinek az átlagkeresettel kell számolnia.
Vrazsovics Rita pénzügyi szakújságírót hallották. A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a kincs kutatása alapján a választók kétharmada szerint jó ötlet volt az iskolai mobilkorlátozás.
Elmondják azt, hogy most már a szünetekben nem a telefonjukat nyomkodják a gyerekek, hanem egymással játszanak, kártyáznak, a szünetben fociznak, sportolnak.
Gyermekrajzversennyel indul a Heim Pál emlékév. 150 éve született a modern magyar gyermekgyógyászat megteremtője.
Nagyon korán felismerte azt, hogy a gyerekek védelme, gondozása és egészség megőrzése is nagyon fontos, nem csak a gyógyítása.
Összesen 500 óvodást támogat idén évkezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária.
Mindig konkrét segítségre kell gondolni, tehát olyan csomagokat állítanak össze a munkatársaink, amik valóban a legnagyobb támogatást és hiánypótlást jelentik a családoknak.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.